Isten tiszteltét és elnézést így a helyzetért. A Túróci iskolában voltak itt ugye a 6. évfolyam látogatni, és előkészítettük itt a terepet, csak utána én lebetegedtem, aztán elkezdtük visszadulni ezt a tulajdonképpen. Köszönöm, hogy a tulajdonképpen is egyébként is előkészítem. Akkor kezdjük meg Isten tiszteltünkkel a 249-es számú ének éneklésével, amit egyrészt kivetítünk, de most valaki az énekeskönyvből szeretnék követni, az evangélikus énekeskönyv 249-es számú énekeskönyv.
Thank you. imádságunkra, és halljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Védkeztem ellened, Istenem. Elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember fia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Isten. Halljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokban, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes nagy szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Amen. Köszönöm a testvére. És az ige hirdetésen készül a 253 számú énekére megítel. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapnak kijelölt szentigét, amit megírva találjuk
Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott levelében a 3. fejezet 8. versétől a 12. versig a következő. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világosság tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabadutunk bizalommal, a benne való hit által. Amen. Foglaljunk el a testvére. Kedves testvérek, Pünkösd után a Szent Háromság ünnepén vagyunk együtt ezen a vasárnapon. És az ünnep mindig olyan, amikor úgy rácsodálkozhatunk arra, hogy Isten milyen hatalmas, milyen csodálatos, hogy milyen bölcs, és mennyire kikutathatatlanok azok a dolgok, amiket ő cselekszik, ő tesz. És nem csak erre csodálkozhatunk rá, hanem arra is rádöbbenhetünk, hogy semmit nem tudnánk egyébként róla, hogyha ő nem mondaná el önmagáról, hogy ő kicsoda. Semmit nem tudhatnánk felőle. Nem csodálkozhatnánk rá, hogy ő milyen. És persze mondhatná valaki, hogy na jó, de hát, hogyha nézzük a teremtett világot. Látjuk ezt a hatalmas világot, amit a kutatók egyre mélyebben tudnak a mikroszkopikus rendszerekben is felfedezni, meg a nagy makroszkopikus távlatokban is. Ha nézzük ezt, ebben rácsodálkozunk, akkor rá kell jöjjünk arra, hogy kell, hogy legyen valaki. Kell, hogy legyen valaki, aki ezt megalkotta, mert olyan nincs, hogy ez csak úgy a véletlen folyamán létrejött. De hát erre is azért jöhetünk rá, mert Isten rajta hagyta ezen a világon az új lenyomatát, amikor megformálta, megalkotta. És megengedi azt, hogy erre rájöjjön az ember, hogy nézi ezt a világot, és azt mondja, hogy annyira csodálatos, hogy valaki kell, hogy legyen. Na de ki az a valaki? Hogy az a valaki az jó indulattal van felén, vagy rossz indulattal? Vagy egyáltalán, hogy ő neki milyen tulajdonságai vannak, azon kívül, hogy egyébként biztos, hogy okos, mert aki ilyet kitalálta, az biztos, hogy okos kell, hogy legyen, meg biztos, hogy hatalmas és nagy ereje kell, hogy legyen, hogy ezt a hatalmas világot létrehozta, de hogy azon felül, hogy ő milyen indulattal van felén, azt én nem tudhatnám, hogyha az Isten nem beszélne, ha nem szólna, és nem jelentené ki önmagát. És ezért ragadott meg embereket a történelem folyamán, prófétákat, apostolokat, így köztük Pál apostolt is, hogy rajtuk keresztül beszéljen, hogy rajtuk keresztül elmondja, hogy ő milyen. És hát így ragadta meg ugye Pálát, aki írta ezt a levelet annak idején ott az efezusi gyülekezetnek, és ezen keresztül most szólni szeretne hozzánk is. És hát, ugye ez az efezusi levél, hogyha olvassuk, meg ha most is hallottuk, akkor néha olyan bonyolultnak tűnik, mert olyan nagy, többszörösen összetett mondatok vannak benne, különféle jelzőkkel teletűzdelve, hogy az ember első olvasásra talán nem is tudja befogadni. Többször el kell olvasni ezeket a hosszú mondatokat, hogy jól megértsük, de hogy értsük, hogy miért van ez így, Pál apostol ebben a levélben egy csodálatos titkot vett fel. És ebből a csodálatos titokról nem tud csak úgy tőmondatokban, úgymond papofával beszélni, mert akkor ezek a tények is akkor így van, hanem erről áradozni tud. Hömpölyögnek belőle a szavak, mert valami olyan csodálatos titok, ami csak így tud kifejezni. Mert gondoljunk bele, hogy ha mi is rájövünk valamire, vagy valami nagyon megérint bennünket, akkor azt nem tudjuk csak úgy egyszerűen tényszerűen elmondani a másiknak, hanem áradozunk, beszélünk róla. Hát erről van szó itt is az efezusi levélben, hogy egy Pál apostol erről ezt a titkot, ahogy kifejti, ez magával ragadja, és így szól az efezusi gyülekezetnek, meg azon a levélen keresztül most hozzánk is. És mielőtt a titokra rátérnék, hogy mi ez a titok, amit ő kifejt, nézzük meg azt, hogy mit mond magáról. Így kezdődik ez a szakasz a 8. versben, hogy nekem minden szent között a legkisebbnek. Hát itt rögtön azt kell tisztáznunk, hogy mi az, hogy szent között. Kik azok a szentek. És itt ugye nem arra kell gondolni, hogy a pápa bizonyos emberek azt mondta, hogy na ők szentek, a többiek meg akkor nem szentek, hanem azt láthatjuk a Biblia tanúbizonysága szerint, különféle könyvek, szerzők tanúbizonysága szerint, hogy a szentek az azt jelenti, hogy Istenhez tartozó dolgok meg emberek. Hát Isten elkülönítette magának a szenteket, a szent dolgokat, a szent embereket. Ugye, hogy a Isten tiszteletnél és az áldozat bemutatásnál is voltak szent edények, azokat csak arra használták, és voltak hétköznapi edények, amelyeket az otthoni, mindennapi dolgokhoz használtak. Na most itt is vannak szent emberek, akik tulajdonképpen az Úré, akik hisznek benne, akik az övé. És ilyen értelemben komolyan kell azt vennünk, hogy itt közöttünk is szent emberek vannak, akik istenéi, akik már megtértek őhozzá, befogadták őt, azok szentek. És ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek, nem azt jelenti, hogy bűntelenek, hanem azt jelenti, hogy Istenhez tartozóak, Isten elkülönítette magának az ő életüket. És ezeken a szenteken keresztül az Isten cselekedni akar. Ahogy cselekedett Pál apostolon keresztül is, aki korábban egy keresztény üldöző ember volt. Mondhatnánk azt, hogy egy vallási fanatikus, zsidó vallás képviselője, farizeusként az volt benne, hogy üldözni kell a keresztényeket. Ilyeneket olvasott róla apostolok cselekedeteiről szóló könyvben. Saul, akkor még Saul néven volt Pál, Saul pedig egyetértett István megölésével, ugye ő volt az első keresztény vértanú. Vagy utána a 9. fejezetben olvassuk, hogy Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. És aztán így szól magáról Pál apostol, hogy a zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Tehát látjuk, hogy ilyen gyilkos indulat volt ebben az emberben, hogy azokat, akik Jézus követői, azokat legszebben kiírtaná, elpusztítaná, tehát nem értette, hogy ő bennük Isten munkálkodik. És ezért mondja itt magáról azt, hogy hát én vagyok a legkisebb a szentek között. Itt nyelvtanilag egy olyan formát használ, ami nem is helyes nyelvtanilag, mert magyarul valahogy úgy lenne kép visszaadni, hogy hát a leges-leges legkisebb én vagyok. Nem vagyok méltó arra, hogy apostolnak neveztessen, mert én arra kényszerítettem embereket, hogy megtagadják Jézust. Azt akartam, hogy ezek az emberek meghalljanak. És ezért mondja a korintusiaknak is, hogy legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek megjelent nekem is, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. Máshol megmondja magára, hogy bűnösök közt az első vagyok. És hát ez a tény, hogy ő ilyen háttérből jutott kitre, ez alázatban tartotta. Óriási az a feladat, amit kapott, de mégis folyamatos alázatban tartotta ez a dolog, hogy ő mit tett korábban. És ez egy csoda, hogy Isten megbocsátja a bűneinket, és nem csak megbocsátja, és azt mondja, hogy jó, akkor innentől kezdve, akkor te így élhetsz tovább, hanem azt mondja, hogy még az eszközöm lehetsz. Feladatot bízok rád, hogy hirdesd az én nevem, másoknak menj is, és hirdesd. És Pál apostol pedig óriási feladatot, szolgálatot kapott, szintén az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben olvashatjuk azt, hogy pogányok világosságává tesznek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Aztán pedig azt olvassuk, hogy ez egy ígéret volt, ami alapján elküldte őt a pogányokhoz, hogy az üdvösség igéjét hirdesse, és a másik ige pedig megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldenek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. És itt is erről beszél, amikor azt írja, hogy pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Tehát az embereknek hirdeti az igét, hirdette az igét, akik korábban nem hallottak Jézusról. Sőt, lehet, hogy az élő Istenről sem hallottak, hogy valaki megalkotta ezt a világot. És nekik kezdte el hirdetni az igét, őket kezdte el evangélizálni, szó szerint ez a szó szerepel ott. Ugye ez evangélizálni azt jelenti, hogy örömhírt hirdetni nekik. Az evangélium azt jelenti, hogy örömhír, ebből ered az evangélikus szavunk is, hogy örömhír, jó hír. Örömhír arról, hogy az Isten szeret. Hogy az Isten megbocsát. Hogy az Isten úgy szeret, hogy az ő fiát adta értem. És hogyha én hiszek ő benne, akkor megbocsátja a bűneimet, és örök életet ad nekem. És ez nagyon jól tudjuk ezt az örömhírt. Sokan már hallottuk, nem egyszer, nem kétszer, de baj, hogyha ennek már nem tudunk örülni. Hogy megkopott ez az ige bennünk, hogy az Isten ennyire szeret minket. Richard Wurmbrand egy romániai evangélikus lelkész volt, aki írt egy könyvet Megkínozva Krisztusért címmel. És tényleg ő nagyon sokat szenvedett Jézus Krisztusért. A kommunista időszakban jutott ő hitre, egyébként ő is idézőjelben hitű kommunista ember volt, aki egyébként egy zsidó származású férfi volt, és egy nagyon érdekes módon jutott hitre, csodás módon jutott hitre. És ez az ember után evangélikus lelkész lett, és nagyon sokat kínoszták az ő hitért, börtönbe zárták, és rettenetes dolgokat kellett megtapasztalnia. Na de mivel ő ateista volt korábban, ezért ott égett a vágy benne, hogy hirdesse az igét az ateistáknak. Különösen az oroszoknak. Ez volt benne, hogy az oroszoknak hadd hirdesse az igét, mert ezek az emberek ilyen környezetben nőttek föl, nem hirdethették ott az urat, nem hallhatták az örömhírt, és ott volt benne a vágy, hogy ha találkozik velük, akkor hirdeti neki. És hát elmondta, hogy sok ilyen lehetőséget adódott, de az egyik, amikor egy orosz tisztel találkozott, aki sohasem olvasta a Bibliát, de ott volt benne a vágy, hogy megismerje az Istent. És azt mondja, hogy beszélt neki Jézusról. És elkezdte neki olvasni a helyi beszédet, hogy Jézus minket tanított. Meg a példázatokból olvasott föl neki, és azt mondja, hogy ez az ember, amikor ezt meghallotta, az orosz katonatiszt, ez fölugrott, és elkezdett táncolni örömében. Hogy ilyen csodálatos dolgokat ő még életében nem hallott, és milyen csodálatos szépség, hogyan élhettem én a Krisztus ismerete nélkül. Újongott ez az ember. És amikor olvasta tovább neki a Bibliát, és beszélt neki arról, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítették és meghalt, azt írja Wurmbrand, hogy az ember összeroskadt, és zokogni kezdett. Hogy hát elkezdett hinni ebben a Krisztusban is, hogy meghalt, és őt így meggyalázták. És akkor utána látta ezt, hogy milyen szörnyű állapotba került, akkor hirdette neki Wurmbrand, hogy de hát feltámadt, és Jézus él, na hát akkor ez az ember megint fölpattant, és a térdét csapkodva újongott örömében, hogy él Jézus. Ugye többenetes, tehát mi is, aki lesünk, hogy hát hogy lehet ilyen érzelmi hullámokat átélni. De hát ez az az öröm, amikor valaki megérti, hogy Jézus Krisztus az Isten érte és meghalt. Ez a csodálatos élő Isten. Mit tett érte? És hát csodálatos dolog ez ma is, amikor valakit itt szíven üt az ige, és lehet, hogy nem táncol, meg ugrabugrál, mert nem olyan temperamentumú, de belül átélheti ezt az ember, hogy ez valami csodálatos, hogy az Isten így szeret. És hogy ő ilyen. Jézus Krisztus meghal, de ilyen. De sokan sajnos csak meghallgatják ezt az egészet, és úgy rácsodálkoznak arra, hogy hát a keresztények ezt hiszik, ezt nem gondoltam volna, de aztán lépnek tovább. Reménység, hogy ezután dolgozik a szívükben, és aztán majd az életük során ez előjön, de sokan fásultan mennek tovább. Keresik az élvezeteket, ezt a újongó örömet ebben a világban keresik, hogy na majd itt ezt megtalálom, és akkor ideig óráig megtalálják, aztán érzik azt az ürességet, hogy ez nem elég, valami többre lenne szükség. Az pedig ott van Jézusban. És ha valaki ezt nem találja meg Jézusban, akkor ezt az örök örömet sehol máshol nem fogja megtalálni. Csak hogyha világossá válik előtte az, hogy Jézus mit tett. Az ő evangélium. Ahogy itt is írja Pál, hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi a titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istennek mindenek teremtőjében. Hát ez egy csodálatos terv, rend, üdv terv, amit Isten elgondolt. Öröktől fogva, az örök kivalóságban. Ugye az olyan szédítő táblat, amiben még bele se tudunk gondolni, hogy Istennek olyan tervei vannak, ami még a világ teremtése előtt, de Isten elhatározta azt, hogy azt az embert, akit megalkott, de ő ellene lázad, azt megmenti. Nem hagyja, hogy elveszten. Utána ment, kiválasztott embereket, kiválasztott egy népet, annak a népnek adta a törvényt, elmondta, hogy mi az ő akarata, a törvényben bemutatta, hogy mutassanak be áldozatot neki, és hogy ez az áldozat arról beszélt nekik, hogy van helyettes áldozat. Hogy van olyan, hogy én követem el a bűnt, és valaki más bűnhődik helyette. És a népet megtanította erre, hogy majd egyszer eljön valaki, aki magára veszi az összes bűn. És hogyha valaki ezt elfogadja, akkor bűnbocsánatot kap. És így jött el Jézus Krisztus a történelem egy pontján, és így halt meg a kereszten. És vette magára mindannyiunk bűnét, és támadt fel, és végezte el ezzel a szabadítást. És erre hív bennünket a mi Úrunk, hogy ennek az üdvtervnek, nagy szabadításnak a részesei legyünk. Ne csak rácsodálkozunk előtt, hogy ilyen van, hanem tudjuk azt mondani, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt mindezt értem is tetted. És kérlek, hogy engem is szabadíts meg. És ez az, amire van lehetőség, amit az Úr mindenkinek hirdette. Most is mindannyiunk számára mondja, hogy jöjjetek, és örüljetek vele együtt, fogadjátok el ezt a szabadítást, ezt az örömhírt. És amikor ez az ige volt előttem, akkor folyamatosan egy ének volt bennem, sokan ismerik a testvérek az Eke énekeskönyv 373. énekét, hogy örvendjetek, mert Isten úgy szeret, békét akar, nem zord ítéletet. Örvendjetek. Jézus az Isten fia, eljött értetek. Nem kell a sötétségben, bűnben élnetek. Halljátok meg a jó hírt, emberek. Így hív bennünket a mi Úrunk magához, hogy vele tudjunk örülni. És ez tényleg mindenkinek szól, annak idején a zsidóknak, és a nem zsidóknak, azaz a pogányoknak. Ma is szól a vallásos családban fölnőtt embereknek, meg azoknak is, akik ateista háttérben nőttek föl. Mindenkinek szól, és aki hallja, és meghallja ezt az örömhírt, és befogadja Jézus, az részesedik ebben az egészben. Na de mi az a titok, amiről Pál apostol beszél ebben a levélben? Ugye mindenhez kapcsolódik, amit eddig elmondtam, mert tulajdonképpen ez a titok, amit itt felfed az efezusi levélben Isten Pálon keresztül, az az, hogy a választott nép, tehát a zsidók és a pogányok, azok egy közösséget alkothatnak. Egy élő közösséget, egy új teremtésé lehetnek, és ez a közösség pedig nem más, mint az egyház. Hát az egyház az a titok, amiről Pál apostol itt beszél. Így írja le ebben a fejezetben korábban, hogy ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja, értetek a pogányokért. Ahogyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amely nekem adatott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. Hogy tudnélik a pogányok, örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben Krisztus Jézusért, az evangélium által. Tehát egy test, fogányság és Izrael Jézus Krisztusban. És olvashatunk erről az Ószövetségben is, hogy a fogányoknak is szól Istennek a hívása, de az, hogy ők teljesen egyé lehetnek, ez a zsidók számára ez idegen is volt. És ezt nem is nehezen is tudták később is elfogadni. Fogányok meg ugyanígy sem tudtak erről az egészről, élték az életüket a maguk. Vagy vallásos, idegen vallásos, vagy vallástalan életében. És ugye ez a titok, ez az egyház. Az Efezusi levelet egyébként az egyház levelének is szokták mondani, hogy olyan sokan megtudhatunk arról, hogy mi a terve Istennek az egyházról. És hát fontos egyébként ebben tisztán látni, hogy mi is az egyház. Mert erről nagyon sok elképzelésünk, meg előítéletünk van. Tudom én is, amikor még nem jártam hírben, sok előítéletem volt az egyházzal kapcsolatban, elképzeltem dolgokat, hogy már az egyház az ilyen meg olyan, és aztán Isten meg kellett tanítani ebben a dologban engem. De még egyházon belül is lehetnek ilyen tév gondolatok vagy előítéletek. Ahogyan egy katolikus egyházból kiközösített teológus Alfred Boisy azt mondta, hogy Jézus megjövendőlte az Isten országát, de az egyház jött helyette. Ugye ez egy ilyen cinikus mondat, hogy hát Isten országáról beszélt Jézus, hát aztán jött az egyház. Aztán az egyház mindent elrontott meg, hogy minden rosszul alakul benne. Hát ugye vannak ezek az előítéletek, vannak ezek a csalódások az egyházzal kapcsolatban, amely nem tölti be az eredeti küldetését, de Pál apostol nem így beszél az egyházról, amikor ő ír ebben a levélben. Mert az egyház az nem pusztán egy szervezet, de nem pusztán egy klub, amiben, hogyha befizetek egy bizonyos összeget, meg emberi feltételeknek megfelelek, akkor a tagja lehetek, ha pedig nem teszem ezeket a dolgokat, meg akkor pedig nem lehetek a részese. Az egyház az nem egy emberi találmány. Van ennek egy emberi szervezeti oldala is, mert tényleg van egyház fenntartó járvék, van az, hogy kik azok, akik részt vesznek az alkalmakon, stb. De Pál apostol, amikor egyházról beszél, akkor azt a szót használja, hogy eklészia görögül, ami szó szerint azt jelenti, hogy kihívottak. Az egyháznak a részesei azok igazából, akik kihívottak, tehát akiket kihívott Jézus a bűnből, az istentelen életmódból, és az övéi lettek. Ők a részesei az egyháznak. Aztán persze, akik ilyen értelemben részei az egyháznak, tehát Krisztushoz tartoznak, ilyen emberi módon is részesei, hogy mi itt vagyunk az evangélikus gyülekezetben, mások a másik evangélikus, vagy református, vagy katolikus, de ez kevés, hogyha én így emberileg vagyok ezekben részes és jelen. És nem hallottam meg a hívását az Úrnak, hogy kijöjjek a bűneikről, hogy megszabaduljak és részese legyek annak az igazi nagybetűs egyháznak. És hát erről beszél itt Pálon keresztül nekünk az Úr, hogy legyünk mi részesei ennek a csodának. Ami annyira csodálatos dolog, úgy beszél róla Pál apostol, hogy ez
Ez az angyalok számára is újdonság. Talán ez olyan furcsa, nem tudjuk ezt így hova tenni, de látjuk itt a 10. versben azt írja, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Tehát Isten az egyházat föl szeretné használni arra, hogy még az angyalokat is tanítsa arról, hogy ő milyen, hogy ő milyen csodálatos. Ugye ez döbbenetes, hogy egyrészt, hogy léteznek angyalok, sokan ezt úgy nem akarják elfogadni, hanem léteznek angyalok. De ezek a lények nem olyan mindentudó lények, hanem látjuk, hogy itt rá kell, hogy csodálkozzanak dolgokon, és az egyházon keresztül, a kihívottak közösségén keresztül Isten még a mennyei seregeket is tanítani akarja arra, hogy ő milyen irgalmas, hogy ő milyen bölcs és milyen hatalmas. Mert az, hogy Isten milyen, ő elmondja, erre egy egész élet, egy örök élet is kevés, hogy igazán mélységében megismerhessük őt, hogy az Atya, a Fiú, Szentlélek, Szent Háromság egyik az Isten milyen. Itt is sok mindent megtudhatunk ebben a fejezetben, olvashatunk róla, mint Istenről, Teremtőről, mint Jézusról, a Fiúról, Lélekről is olvastam az imént ebben a fejezetben, tehát Atya, Fiú, Szentlélek, tehát tényleg az egész örökké valóság kevés arra, hogy őt igazán megismerhessük. Hogy teljesen kiismerhessük. De megismerni már most, megismerhetjük úgy, hogy kapcsolatba kerülhetünk vele. És hát lehet, hogy most ez az ige szakasz, meg az erről szóló ige hirdetés egy része olyan tömény volt, hogy hú, ezt most nehéz így befogadni. De a lényeg az, hogy ez a csodálatos Isten arra hív, hogy megismerjük őt. És az ő közösségében dicsőíthessük és magasztalhassuk. Itt a Földön és az örökké valóságban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod azt, hogy annyi minden van, ami körülvesz bennünket, és sokszor leragadunk a hétköznapi dolgokban. Itt vannak a mindennapos nehézségeink, itt van ez a háború, betegségek, infláció is, hogy lehetne sorolni, hogy mi mindent terhel bennünket. De köszönjük neked, Urunk, hogy egy-egy ilyen alkalommal fölemeled a mi tekintetünket. Szeretnéd megláttatni azt, hogy te itt vagy, te jelen vagy. Hogy te gondoskodsz rólunk, és nem csak itt a földi dolgokról, hanem a mi üdvösségünkről. Hogy neked örökké való terveid vannak velünk. És köszönjük, Urunk, hogy ezt szeretnéd megértetni, szeretnéd azt, hogy megismerjünk téged, hogy befogadjunk téged is, és hogy itt és az örökké valóságban veled élhessünk. Addulunk, hogy a te ígéd elvégezhesse bennünk ezt a munkát. Amen. 9-én, tehát jövő vasárnap Ulej Enikő jön közénk bemutatkozó szolgálatra, és az ő szolgálata nem itt lesz majd Nyírteleken, hanem Kisvárdán. Éppen ezért Kisvárdára hívjuk szeretettel az itt élő testvéreket is, Isten tiszteletre, aki valamilyen oknál fogva nem tud eljönni, ide is el lehet jönni, itt is majd közvetítjük interneten keresztül az ottani szolgálatot, vagy ezt otthon is meg lehet hallgatni, de aki csak tud, jöjjön el és hallgassa meg őt. Ugye ő a jelöltünk a megüresített lelkészi szolgálatra, és ő majd Kisvárdára fog költözni a parókiára, hogyha a gyülekezet megválasztja őt. De ez nem azt jelenti, hogy ő, hogy a kisvárdai gyülekezet önállósodva rögtön és akkor csak ott szolgálna. Itt is szolgálna ő, de javarészt ott szolgálna, és ugyanúgy egy gyülekezet maradunk mi továbbra is. Ezzel kapcsolatban így a lelkészválasztás kapcsán még elmondom, hogy az elmúlt héten összeült a lelkész jelölő bizottság, ugyanennek tagja a gyülekezetünkből 3 tag, Szabó László presbiterünk Kisvárdáról, Bászki István felügyelő és én, és az egyházmegyei felügyelő, Becán László és az egyház kerületi felügyelő, Márdi György, és ezen az ülésen egyhangulag úgy döntöttünk, hogy Ulej Enikőt jelöljük a megüresedett lelkészi szolgálata. Erről ezzel kapcsolatban a mai napon tartunk majd presbiteri ülést, az istentisztelet után a 11:30 körül. Azért nem tudjuk ezt pontosan, mert Kisvárdán is vannak ugye most presbiter testvérek, akik onnan csatlakoznak majd be online, és így leszünk majd együtt ezen az alkalman. Ennek egy társorozati pontja van, hogy elfogadjuk-e Ulej Enikő jelölését, és akkor haladhatunk tovább. A továbbiakban pedig egy közgyűlés lesz majd a bemutatkozó szolgálat után, amelyen szavazhatunk arról, hogy akkor igen, szeretnénk, hogy Enikő legyen a lelkész, vagy pedig nem. És ez a közgyűlés majd itt is, meg Kisvárdán is részközgyűlésként lesz megtartva. És hirdetem azt is, hogy 26-án, június 26-án, a 19-ét követő vasárnap, pedig Györfi Mihálynak lesz a búcsú Isten tisztelete itt Nyírteleken, és erre pedig a kisvárdai testvéreket hívjuk majd, tehát ott nem lesz személyes Isten tisztelet. És erre az alkalomra kérnénk a testvéreket, hogy hozzanak süteményt, hogyha tehetik, hogy együtt versenyünk itt egy kötetlen alkalommal majd a délután során. Egyébként az internetes felületen közvetítjük az Isten tiszteleteket, minden alkalmat ezt is, és a philadelphia.lutheran.hu oldalon lehet meghallgatni, nem csak élőben, hanem a felvételeket is utólag. A menekültek megsegítése kapcsán hirdetem, hogy továbbra sincs ugye szendvics készítés, de köszönjük az eddigi adományokat, és hogy részt vesznek a testvérek ebben a segítségnyújtásban. A lelkészválasztásról már sokat beszéltem itt a bulletinben, még leírtuk azt is, hogy kedden, tehát előttünk álló kedden, 8 órától kezdjük Kisvárdán a parókiának a festését. Akik esetleg tudnak segíteni ebben a munkálatban, akkor kérem, hogy jelezzék nekem, vagy Bánszki István felügyelő úrnál, és akkor megbeszéljük a részleteket, az utazást. És hordozzuk imádságban ezt az egész folyamatot, meg egyébként egyházunknak a lelkész képzését is. Viatorbányi és Elke alkalmakat is hirdetni. Viatorbányon házaspáros hét lesz június 27-től, női hét július 4-től, és házaspáros hét július 11-től. A gyülekezetünkben gyermekhét lesz majd, július 25-től 29-ig boton keresztül van. Györfi Vikinél lehet jelentkezni ezekre a hetekre, és érdeklődni részt ezekről. A csendes napunk pedig a augusztus 20-án lesz, szeretettel várjuk erre is a testvéreket. Az EKE ifjúsági hetünk július 11-től lesz majd Krisz Csabán, amelyre készülünk a gyülekezetből többen. Bocsánat, rosszul mondtam, családos hét lesz július 11-től és 18-ától lesz az ifjú. Ez itt le is van írva, tehát július 18-ától lesz az ifjú. hét, a külissa vagy családos hét, az pedig 11-től. Itt van az imádságlista, testvérek valamiért kérték az imádságot, hordozzuk őket az Úr előtt. És most az Isten tisztelet folytatásaként keresztelő lesz majd, két testvérünk részesedik a keresztségben, és akár le is lehetne szaladni akkor, hogyha az Úr szeretne itt lenni a keresztelő alkalmával, hogy akkor őt is föl lehetne szólítani. És a keresztelésre készülve pedig a 296-os ének harmadik verse lesz a énekem. A 296-os számú ének harmadik verse evangélikus énekeskedő. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékáit. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves szülők, kedves keresztszülők, ugye múlt vasárnap voltunk együtt pünkösd ünnepét ünnepelve, és akkor hangzott ez az ige, amikor Péter apostol ott az első pünköstkor hirdette Istennek az igéjét. És hát ugye nagyon sok minden elhangzik abban az ige hirdetésben, ami fontos számunkra is most ebben a helyzetben, amikor Jászmin készülsz a konfirmációra, és ezért most megkeresztelkedsz, hogy a konfirmációban megerősödhess az Úrral való kapcsolatban. De tudnunk kell azt, hogy önmagában a keresztség az egy nagyon fontos dolog, önmagában ez a cselekedet, ez nem elég még. És amit készültünk a keresztelőre, terült ki, hogy aki a kereszt után lesz Zoltán, az ő életéből is hiányzik még ez a lépés. De ugye megint csak hangsúlyozom, hogy nem csak a keresztség az, ami hiányozhat, ami életünkből ezen a téren. Ugyanis Péter apostol annak idején,
hogy aki egy halászember volt, és úgy hívta előtt az Úr, azért is mondom ezt, mert tudom, hogy itt a család a horgászat terén elkötelezett, és érdemes figyelni a halászemberekre, főleg Péter apostolra, akit az Úr megszólított és megragadott. Már ez az ember azt hirdette ott a lélektől átitatva és megerősödve, hogy Isten akarata teljesített ott be, amikor Isten kiárasztotta az ő lelkét. És hirdette ott neki Jézus Krisztus, hogy Jézus Krisztusban eljött a szabadító, csak ők keresztre feszítették és megölt. És amikor erről beszélt ott az embereknek, akkor az szíven találta őket. Mit tettünk, hogy a szabadítót öltük meg, akire várt a mi népünk évezredeken keresztül? Mi történt itt? Mi akkor most mit csináljuk? Mit tegyünk? És ekkor hirdette Péter, amit az imént felolvastam, hogy mit csináljanak? Térjenek meg, és keresztelkedjenek meg. Szükséges, fontos tehát a keresztség, de mellette otthon mondja, hogy mit tegyenek? Térjenek meg. És mi az? Mi az a megtérés? Ugye látszik, hogy nem egyenlő azzal, hogy megkeresztelkedik valaki, mert hát azt mondja, térjetek meg, és keresztelkedjenek meg. Nem is a konfirmáció, mert ugye az azt jelenti, hogy megerősödés, ahhoz pedig, hogy legyen hitem, ahhoz meg kell térnem, hogy abban megerősödhessek. És nem pusztán azt jelenti a megtérés, sokan úgy kezelik ezt, hogy hát én megtértem, korábban nem jártam templomba, most már járom templomba, akkor megtértem. Ez egy fontos lépés az ember életében, akkor kezdje el hallgatni az igényt, tegye ki magát annak, hogy Isten tudjon vele beszélni, de ez még nem a megtérés, hogy én elkezdtem járni templomba, egy nagyon fontos lépés abban, hogy Isten igényt hallhassam. Aztán van olyan, aki azt mondja, hogy hát én megtértem, mert egyszer elhatároztam, hogy akkor jobb ember leszek. Hát ezek az elhatározások, ezek sokszor nagyon hamar rugába dőlnek. Viszont az biztos, hogy ha tényleg megtérés bekövetkezik az életemben, akkor Isten formál, csiszol, sok minden megváltozik az én életemben utána. De mi is az a megtérés, hogy amikor hallgatom Isten szavát, Isten igéjét, amelyben beszél nekem arról, hogy mi az ő akarata, és hallgatom az ő törvényét, amiben elmondja, hogy ezt tedd. És hogyha ezt nem teszed, akkor annak következménye van, és akkor az ember rádöbben, hogy én ezt nem tudom tenni, nem tudom cselekedni. Én ott van a 10 parancsolat, konfirmációban megtanulhatjátok, hogy 10 parancsolatban többen összefoglalja Isten az ő törvényét. És azzal szembesül az ember, hogy nem tudom betartani. És akkor most mit csináljak? Mit tegyek? És aztán hallhatom azt is Isten igéjében, hogy az evangélium is elém jön, azaz az örömhír, hogy Isten nem csak azt mondja el, hogy nekem mit kéne csinálnom, és hogy én ezt nem csinálom, és hogy bűnös ember vagyok, és hogy végem van, hanem azt is elmondja, hogy ő megbocsát nekem. Ha én megvallom a bűneimet, belátom, hogy bűnös ember vagyok, és megvallom azokat, megbocsát nekem. És elengedi a tartozásomat. És ezt azért teszi, mert szeret. És ezt azért teszi, mert Jézus értem is meghalt a kereszten. És tulajdonképpen ez a megtérés, amikor szembesülök a bűneimmel, megvallom azokat, és kérem Jézust, hogy jöjjön az életembe. És ő uralkodjon, ő bejárhatna az én szívem felett. És annak idején ott, a pünkösdi igehirdetéskor megkapták a lehetőséget ott ezek az emberek. Kérdezték, mit tegyünk? És mondta Péter, térjetek meg. Keresztelkedjetek meg, megkapjátok bűneitek bocsánatát és a Szentlélek ajándékát. És Isten ad most is lehetőséget. Adja ezt a keresztelés alkalmát, az ige hallgatás alkalmát, adja a konfirmációt, amikor sok mindent megtanulhattál már az Úrról, meg még meg fogsz tanulni most is, amíg a konfirmációig eljutsz, meg még utána is lehet róla sok mindent tanulni. Ad jó beszélgetéseket a keresztelőre felkészítve. Tehát Isten adja ezeket a lehetőségeket, amikor megismerhetjük őt. Amikor azt mondja, a döntés helyzetbe állít, és azt mondja, hogy jössz és követsz engem, vagy még maradsz abban a régiben. És erre hív most is bennünket, mindannyiunkat, akik hallgatjuk az igét, de most különösen titeket, testvérek, akik itt álltok az ő szín előtt, hogy nyitott szívvel menjetek előtte, és fogadjátok az ő igét, és amire hív, abban eljétek lépni, és merjétek követni az ő útmutatását. Hogy aztán az a régi elmúlhasson, és velem új jöhessen létre, amit itt a keresztség is fejez. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te váltságot szereztél nekünk. És köszönjük, hogy te hirdetted a te ígédet. Köszönjük, hogy az rólad szóló örömhírt most is hallhattuk. És kérhetünk azért, Urunk, hogy Jászmírra és Zoltánra áraszt ki a te szent lelkedet. Kérhetünk azért, Urunk, hogy nyitott szívvel lehessenek előtted, és megtérhessenek, és élhessenek, befogadhassanak téged, és veled lehessenek itt a Földön, és az örökké valóságban. Mindörökké. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről és az ő nevében, és te is tegyél vallást hitedről, és te is Zoltánom a magad nevében. Az egész kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunk, hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? És te, Jászmín és Zoltán, akarjátok-e, hogy a Szent Keresztségben részesedjetek, és így Isten áldását te tapasztalhassátok? Akartok-e megkeresztelkedni? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok a gyermek hívő keresztényé növekedéséről? Vállaljátok-e.
Zoltán, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Jászmín, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szül, a hittel befogadott ő, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre, és ajándékozzon meg téged Szent Lelke ajándékával.
Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te hatalmas, teremtő Isten vagy, aki egyébként megközelíthetetlen nekünk bűnös emberek számára, és mégis Jézus Krisztusért így szólíthatunk meg téged, hogy Atya. Köszönjük, hogy ezt tapasztalhatjuk meg, hogy te gondoskodsz rólunk. Te megadod mindannyiunk számára azt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy nem hagytad magára ezt a teremtett világot benne bennünket, hanem jöttél utánunk, és elküldted utánunk a te egyszülött fiadat, te szeretett fiadat, azért, hogy életünk lehessen. Köszönjük, hogy ő benne megmutattad a te hatalmas szeretetedet. És köszönjük, hogy ő értünk halt meg, és értünk támadt fel. És köszönjük, Urunk, hogy elküldted szent lelkedet is, hogy elvezessen bennünket a teljes igazságra, hogy átformál általa a mi életünket. És köszönjük, Urunk, hogy te cselekszel, hogy te munkálkodsz, hogy jelen vagy most is. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy jelen a keresztség szentségében is, Köszönjük, hogy elkezdted a te munkádat, mint a testvérek életében, és így kérünk Jászminért, így kérünk Zoltánért, hogy te cselekedj bennük, te cselekedj az ő családjukban. Kérünk, Urunk, hogy vidd végbe a te tervedet, és tudjanak mindannyian téged követni, és te benned élni. Köszönjük neked, Urunk, hogy így vihetjük eléd a mindennapjainkat. Kérhetünk azért, hogy adjuk a te jelenlétedben megélni a perceinket, másodperceinket is. Hadd tudjuk veled dönteni, amikor nagy kérdések előtt állunk. Te látod, hogy milyen élethelyzetben vagyunk most is itt. Lehet, hogy van olyan kérdés, ami gyötör bennünket. Adjunk, hogy ebben világosságot találjunk nálam. Köszönjük, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted azokat is, akik betegek. Köszönjük, hogy olyan sok helyzetben megtapasztalhattuk azt, hogy te vagy a mi gyógyítónk. De így kérünk azokért, akik szenvednek, akár hosszú évek óta hordozzák ezt a terhet. Gyógyítsd meg őket, Urunk, ha te jónak látod, vagy ha kell, hogy cipeljék még ezt, akkor adj nekik hozzá erőt, és mutasd meg mindenben a te akaratodat. És így kérünk, Urunk, a gyászolókért is, hogy tapasztalják meg a te békességedet. És köszönjük, hogy imádkozhatunk azokért is, akik függőségben élnek. Akár az alkohol, vagy drog, vagy valamilyen más rabságban vannak. Add, hogy megtapasztalhassák a te szabadításodat. Hogy rádöbbenhessenek arra, hogy akit a fiú megszabadít, azok valóban szabadul. Így hozzuk eléd, Urunk, az imalistán levőket. Te látod, hogy ki milyen helyzetben van, miért kérte az imádságot. Kérünk, hogy vedd őket körül a te jelenléteddel. Így könyörgünk a háború sújtotta emberekért, menekülőkért, az ott maradottakért. Kérünk, hogy te oltalmazd őket, és add, hogy ők is hozzá tudjanak kiáltani. És köszönjük, Urunk, a te egyházadat. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokféle előítéletünk van az egyházzal kapcsolatban, még akár úgy is, hogy a részesei vagyunk. Addunk, hogy megismerhessük igazán téged is, és megismerhessük azt a tervet, amit te elgondoltál a te népeddel, a te egyházaddal. És ott tudjunk rácsodálkozni arra, hogy milyen hatalmas Isten vagy, hogy milyen nagyszerű a te szabadításod. És köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád a mi gyülekezetünket, az itt folyó szolgálatot, az itt dolgozó, szolgáló embereket. Addunk, hogy tőled kapott erővel, bölcsességgel tudják véghez vinni a rájuk bízottakat. És így kérünk a lelkész választásért, add, hogy akaratodra figyelve, békességben tudjon végbe menni ez a folyamat. Így kérünk, Urunk, egyházunkban is a lelkész képzésért. És köszönjük neked, Urunk, hogy az elmúlt héten adtál alkalmakat arra, hogy hallgassuk a te ígédet, hogy itt lehettek a túlóci iskolából a diákok. Addunk, hogy amit hallottak, azt magában tudják vinni, és formált az ő életüket, az itt lévő felnőtteknek is az életét a ígéden keresztül. És köszönjük neked az ifjúsági találkozót, Piatorbágyon. Köszönjük, hogy ott lehetünk és szóltál, te vidd végbe azoknak az életében is a te tervedet, akik jelen voltak. És eléd hozzuk, Urunk, a nyári alkalmakat, csendes heteket, táborokat, csendes napokat. Kérünk, hogy te készítsd el ezeket számunkra, és add, hogy ott legyenek mindazok, akiket ott szeretnél látni. Így kérünk a gyerekekért, fiatalokért, konfirmandusokért. Kérünk, hogy te őrizd meg őket testileg és lelkileg, sokféle kísértésben, és add, hogy minél hamarabb a fiaid lehessenek, hogy benned növekedhessenek. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Mindezek után testvéreink, vegyétek ezt kiváltását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon feléket békességet. Foglalj meg kedve testvérek, az áró ének 381-es számú ének az evangélikus énekességből. 381-es